Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Brückner Gergely, a Telex újságírója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Önöket pedig természetesen kérjük, hogy aki még nem tette meg, az iratkozzon fel a Klubrádió YouTube csatornájára, és hogyha tehetik, akkor támogassanak bennünket rendszeresen, meg persze a Telexet is. Kezdjük talán ott még, amikor nem tudtuk, hogy el fogják halasztani az ellehetetlenítési vagy átláthatósági törvénynek a megszavazását, elfogadását, akkor írtál egy cikket arról, hogy hát hogy viszik ki a tőkét a gazdaság különböző szereplői az országból, meg hogy tartanak ettől a törvénytől nagyon sok okból, és amikor aztán eltolták, akkor rögtön jöttek hírek arról, hogy ennek az egyik oka az lehetett, hogy a különböző vállalkozások a multiktól, akár a kormány közeli vállalkozókig féltek attól, hogy ennek a törvénymódosításnak milyen gazdasági hatásai lehetnek, vagy akár rájuk te, de hogy látod ezt, hogy gazdasági háttere is lehetett annak a számtalan politikai mellett, ami hát nyilván összefügg, hogy ez a törvény egyelőre így ebben a formában nem lett elfogadva?
A döntés hátterét nem ismerem, de az egészen biztos, hogy amikor ugye én bankárokkal beszéltem ennek a törvénynek a hatásairól, nekem az elsődleges ötletem az volt, hogy hát ez egy nagyon komoly kihívás, hogy hogy lehet megfelelni annak a szabálynak, hogy ugye a direkt, illetve főleg az indirekt külföldi támogatásokat is real time, tehát azonnal nyomon kövessék a bankok, és hát ez kiderült, hogy valóban lehetetlen, ha nem tudom, egy szervezetnek az egyik banknál van a számlája, és egy másik banknál van egy magánszemélynek, aki küld 5000 forintot, hát az nem tudja az a bank ellenőrizni, hogy a másik banknál amúgy az az ember milyen külföldi forrásból kapott pénzt, tehát volt egy ilyen technikai elem is. És engem is meglepett, hogy hát olyan elemeket is mondtak a bankárok, az egyik a hitelminősítés volt, tehát nem annyira érzékenyek politikai, demokratikus kérdésekre valószínűleg a hitelminősítők, de az, hogy egy ilyen lépés még távolabb viszi Magyarországot attól, hogy érdemben uniós forrásokat tudjan lehívni, ez nyilván a gazdaság egészére is egy negatív hatás, tehát a hitelminősítés merült föl, és valóban nem is annyira vállalkozások, mint inkább vállalkozók szempontjából mesélték, hogy ezekben a különböző banki vagyonkezelő üzletágakban, privát bankároknál hát gyakoribb volt az a kérdés, hogy meg tudja-e oldani a bankcsoport azt, hogy a magyar banki rendszertől teljesen független módon tudja az adott vagyonos ember kezelni a pénzét. És ugye itt megint arról van szó, hogy nem feltétlenül azok kérdezik azt, akik attól félnek, hogy mondjuk a pénzükre rálát jobban a szuverenitásvédelmi hivatal vagy a NAV, hanem mindenki, aki úgy érzi, hogy hát ebben az országban hát könnyebb rámutatni emberekre, szervezetekre, vagyonokra, tehát nem érezték biztonságban a pénzüket. Most az, hogy ez milyen összeget érintett, vagy mennyire tömeges, tehát ezek inkább csak ilyen soft beszámolók voltak arról, hogy az ilyen jellegű érdeklődéseket tapasztalták a bankárok.
Kétféle pénzkimenekítés van, ugye az egyik, amiről beszéltél, amikor egy teljesen bizalmatlan légkörben nem tud működni egy adott vállalkozó, és attól fél, hogy bármikor ő is sorra kerülhet, illetve vannak ugye a neres pénzkimenekítések több okból is, hát például a tetszikedben is szó van arról, hogy hát nyilván félnek egy hasonló törvénytől, hogyha nem ők lesznek kormányon, hogy akkor az ő pénzükkel mi lesz. De most egyelőre elhalasztották, és de a bizalmatlanságon ez nyilván nem változtat, illetve a neresek félelmén sem változtat, de ha nem fogadják el ősszel, akkor sem változik igazából a helyzet, hiszen a bizalmatlanság ugyanúgy megmarad, és hát igazából ez az egész most elindíthatott egy ilyen folyamatot, hogy tömeges tőkekivitel, vagy azért megnyugodhatnak a kedélyek, hogyha ősszel lezárul ez a történet.
Az biztos, hogy belekerült a nehéz kő a tóba, tehát az, hogy egyáltalán ilyen fölmerül, az mindenképpen egy kockázat, és akkor innen többféle olvasat lehet. A pozitív olvasat lehet az, hogy azért minden mégsem megy át, hogyha valami mondjuk kirívóan alkotmányellenesnek, uniós jogellenesnek, vagy visszamenőleges szabályozásnak, vagy nem tudom, mit mondják, emberiesség ellenes intézkedésnek tűnik, akkor azért lehet, hogy vannak még olyan kontrollok, vagy olyan akár belső fékek a kormánypárti világban is, ami ezt megakadályozza, vagy az általatok előbb említett mondjuk üzleti körök jelzései. Tehát az, hogy ha egy ilyen intézkedés nem valósul meg, az nyilván javítja a bizalmat ahhoz képest, mint hogyha megvalósul, de az biztos, hogy azért már az se jó, hogy egyáltalán ezen dolgoznak, tehát amikor látszik, hogy ilyen jellegű hát törvényjavaslat érkezik, vagy ahhoz olyan módosítási javaslat, ami még ráteker egy kicsit az intézkedés eredeti súlyára, az biztos, hogy nem javítja a bizalmat. Az az igazság, hogy teljesen azért nem lehet ezt az egész tőkekimenekítés kérdést ehhez az egy dologhoz kötni, mert hát akár hagyományos, vagy teljesen érthető közgazdasági racionalitásból is, ugye a devizanemek közötti diverzifikáció, tehát hogy többféle helyen, többféle pénzben tartsuk a pénzünket, az indokolt lehet. Nyilván bármennyire is mi forintban, meg magyar befektetésekben gondolkodunk, valójában egy nagyon kicsi pontja vagyunk a világnak, tehát akinek nagyobb vagyoneleme van, vagy nem csak forintban merülnek föl kiadásai, hát abban van amúgy logika, hogy devizában is tartson megtakarításokat. Az biztos, hogy soha semmi nem jó a forint megtakarításoknak és a magyar pénzügyi rendszernek, ami a bizonytalanságot növeli, ami azt mutatja, hogy itt hát nincs feltétlenül biztonságban valakinek a pénze.
Amikor kijött ez a jogszabályszöveg, akkor ugye nagyon sokan mondták azt, hogy ez tulajdonképpen szinte mindenféle tranzakcióra, amiben valami külföldinek nevezhető forrás, és tényleg ez a külhoni magyar, akinek van még egy állampolgársága, előfizet valamire, vagy megvesz a boltban valamit adott esetben itt Budapesten, ez rásüthető, hogy ez egy ilyen külföldi finanszírozás, és hogy az egész, és ezt kérdezem, nem azért eshet-e szét, mert hogy egyszerűen az Európai Unión belül, meg a globális gazdaságban ez, hogy külföldi pénz, ez egy értelmezhetetlen kategória. Politikailag nem, de gazdaságilag.
Tartalmilag szerintem is értelmezhetetlen lehet, hogy nem is tudom, a pénzmosás elleni jogszabályokba bele lehet iktatni, hogy akkor mi az, ami külföldről érkezik. Tartalmilag azért gondolom teljesen irracionálisnak az egészet, mert mondjuk vásároltam valamit egy webshopba, és utána nem tetszett, visszaküldtem, és akkor egy külföldi webshop utal nekem 38 eurót, hát ez nyilván nem egy támogatás. Az fontos, hogy támogatásról van szó, tehát azért amikor mondjuk egy külföldi Magyarországon vásárol egy fagyizóba, az még a legvadabb elképzelésekben sem szerepelt volna, mint külföldi támogatás. Ugye amennyire ismerem, de ebben nem vagyok biztos, hogy jól tudom, az utolsó időkben a magyar állampolgárok, tehát még a kettős állampolgároknak a potenciális utalásai is sikerültek volna az utolsó ismert javaslatból, de azért nekem hát több olyan barátom van, aki külföldön él, és mondjuk lelkes támogatónk vagy olvasónk. Van olyan, aki olyan országban él, ahol nem támogatja az adott ország a kettős állampolgárságot, és amikor nem tudom, 15 év után felvette annak az országnak az állampolgárságát, akkor elvesztette a magyar állampolgárságát, ugyanolyan magyar olvasó, folyamatosan magyarul kommunikálunk. Hát most akkor ő már ugye beleesett ebbe a külföldi támogatásba, de az az igazság, hogy a részletekről beszélni is nekem egy kicsit nonsens, mert egyáltalán az, hogy az unió értékeit kéne vallani közösen, ez egy gazdasági család, és mi ahelyett, hogy az uniós forrásokat, ahol egyébként nettó befizetők vagyunk, megpróbálnánk minél nagyobb mértékben lehívni, ehelyett kriminalizáljuk az uniós pályázatokat. Ez annyira velejéig fordított az unió egészének eszmeiségével és logikájával, hogy nekem egy kicsit fáj egyáltalán részletekbe belemenni, mert annyira az egészet érzem morbidnak.
Igen, és még ráadásul jogilag is értelmezhetetlen, nem csak politikailag értelmezhetetlen, illetve ideológiailag, és nekem nagyon tetszett, amit írtál, és sok banki vezetővel, meg belsős forrással beszéltél, és azt írta az egyikük, hogy annyira gumiszomály, és annyira betarthatatlan, hogy az, aki ezt leírta, egyáltalán nem gondolt bele, hogy mit jelent, illetve hogy hát elő lehet írni, hogy május 31-ig fejleszünk nullával osztató számokat, kör alakú négyszögeket, vagy jelentsük, hogy az ügyfeleink miről álmodtak előző jel, de ez nem fog menni, akkor sem a szigorúan megbüntetnek érte. Tehát ebből azért nagyon kiderül, hogy milyen hangulat van a bankokon belül, hát milyen hangulat lenne egy ilyenre, és akkor az előző kérdésemet kell megismételnem, hogy nem múlt el ez a veszély, tehát ott lebeg a bankok felett, továbbra is ezen kell agyalniuk, hogy egy ilyen gumiszabállyal mit tudnak kezdeni, vagy ha lesznek módosítások, akkor az hogyan, illetve hát, hogyha nem szavazzák meg, akkor sem múlik el a veszély, hiszen ezek után azért joggal gondolhatja bármelyik banki vezető, hogy hát itt azért bármikor ránk böknek, és azt mondják, hogy találjátok ki, hogy kell a kört négyszögesíteni.
Úgy valószínűleg nehéz működni, hogyha az az alapvetésünk, hogy bármikor bármi megtörténhet, tehát én őszintén bízom abban, hogy az a, hát azt nem gondolom, hogy az a hangulat elmúlt volna, hogy ennek a választás előtti időszaknak ez a, nem tudom, ilyen ukrán veszély, meg külföldi befolyásolás, ez ne lenne témája. Az, hogy ennek a teljesen irracionális, nagyon régi időket idéző, rámutatós, bíróságon meg nem támadható, te vagy a kém, te vagy a haza ellensége, lehetetlent kérünk a bankoktól, tehát hogy ezek az elemek, én azért őszintén remélem, hogy kikerülnek, és ha kikerülnek, vagy ha nem ebbe az irányba megy el Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy lehet abban bízni, hogy bizonyos teljesen irracionális dolgok nem valósulnak meg. Nem erről szoktunk leginkább írni, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a teljesen észszerűtlen, az elrontott jogszabályok módosítása egyébként nem olyan ritka Magyarországon. Ugye szeretünk arról mi is írni, hogy mennyire következmények nélküli ország, meg mennyire nincs hatása akár értelmes felvetéseknek. Én nagyon sokszor a pénzügyi szférában azt látom, hogy ez nem igaz. Tehát annak, ami politikailag nagyon át van itatva, az nyilván egy más térbe kerül be, de amikor valami egyszerűen csak észszerűtlen, legyen az mondjuk egy, most a Covid-nál jut eszembe, hogy akkor a nem tudom, a PIN-kódot nem igénylő fizetések limitjének megemelése, ami a bankszektor, akkor ugye az érintések csökkentése volt az egyik ötlet, de amúgy is logikusnak tűnt, hogy ne legyen ez nagyon alacsony összeg. Ilyenekben néha meglepően gyorsan és rugalmasan tud változtatni a kormány hát elhibázott, vagy már idejét múlt szabályokon. Tehát én azért nem akarok teljesen pesszimista lenni, tehát remélem, hogy ha valami tényleg a kör négyszögösítése szintű jogszabály, akkor az nem fog megvalósulni.
Hát meg a racionalitás, a politikai, és most amellett, hogy persze értjük, hogy a kormány nem szereti azokat a forrásokat, amik felett nem ő gyakorol kontrollt, de hogy az, hogy ide bejön egy csomó külföldi pénz, pláne most, amikor egyébként uniós források nem jönnek, és azt itt elköltik, abból adóznak, abból beruháznak, adott esetben akár még civil szervezetek is, az jó. De abból növekszik a gazdaság.
Ezzel egyetértek, bár valószínűleg ugye ez egy olyan tétel, ahol a kormány vagy a kormánypárt szempontjából sokkal erősebb az a érzület, hogy ezt ellenünk költik el, mint azt, hogy ezt a magyar gazdaságban költik el, de ha egy kicsit kiszélesíthetem a kérdést, az, hogy a 27 uniós tagállam mindegyike meg tudja oldani, hogy ugyanolyan, vagy nem ugyan, most nem tudom, hogy ugyanolyan, de minden esetre rengeteg belső problémával, makrogazdasági nehézséggel, korrupcióval, inflációval sújtva, de hozzájusson ahhoz a uniós forráshoz, ami rendkívül fontos egy adott gazdaságnak, most csak a költségvetés szempontjából, nem is a fejlesztések miatt mondom, ha bejön 100 euró uniós forrás, abból legalább 30 euró utána a költségvetésnél landol, abból bér lesz, aminek adótartalma van, vásárlás lesz, aminek forgalmi adótartalma van. Tehát ezek a pénzek, ezek kifejezetten javítják a magyar kormánynak, a költségvetésnek is a helyzetét. Tehát az, hogy ebben, hogy ne megint a kriminalizált szó jut eszembe, tehát hogy a külföldi pénzt egy globalizált világban ne ilyen misztikus meg negatív dolognak állítsuk be, hanem annak a természetes politikai családnak, ahol szabad ugye a munkaerő, a tőke, a vállalkozások, az áru áramlása, annak egy teljesen természetes velejárójának, és hogyha még messzebb lehet menni, ez már nagyon ilyen elméleti lesz, hát ugye nekem eleve ott is már más a véleményem, hogy én nem azt gondolom, hogy idegen, nem tudom, érdekeket képvisel az, aki az európai értékeket magáinak vallja, hanem azt gondolom, hogy az egész országnak nagyon pozitív lenne, hogyha az európai értékeket magunkénak vallanánk.
Akkor egy kicsit kilépünk ebből, hogy a másik nagy félelem az volt a törvénnyel kapcsolatban, hogy leminősítik az országot, ugye itt azért ez összefüggésben az uniós forrásokkal, amik nincsenek, illetve ha leminősítik az országot, akkor hitelek sincsenek annyira, de most akkor ha túlépünk ezen, oké, most nem lesz a törvény, de hát leminősíteni ugye másért is lehet, például a folyamatos hiánycél emelgetés, ami itt történik, ugye most ez egy teljesen friss hír, hogy 4,1%-ra emelték a hiánycélt, meg hol vagyunk mi már a 3%-tól. Várható, hogy ebből további problémáink lesznek, én értem be, hogy hát se hitel, se uniós forrás, és még ráadásul mindenféle fura törvények lebegnek a levegőben.
A hitelminősítés egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha onnan nézzük a dolgot, hogy mennyire van a hitelezők pénze veszélyben, akkor én nagyon megnyugtató helyzetet látok. Magyarország egy kiváló adós, mindig mindenért helytáll, nem kért soha, nem tudom, nem fizetést, átütemezést, mindig helytáltunk az adósságunkért, elég magas, vagy hát nem tudom, sok adósságunk van, most megint nő a devizaadósságok aránya, tehát ezek lehetnek mondjuk villogó lámpák vagy jelzések, de ilyen szempontból egyáltalán nem látok problémát. Ha a hitelminősítőnek az is dolga, hogy egy adott makrogazdaság aktuális helyzetét megítélje, hát az már sokkal összetettebb, ott nagyon szétválik egymástól az, hogy mi az, amiben a magyar gazdaság továbbra is jó számokat produkál, ilyen a külkereskedelmi egyensúly, ilyen a munkanélküliség, tehát az, hogy alacsony a munkanélküliség, az embereknek van munkája, azért az infláció is most persze éppen megint nőtt egy kicsit, de ez a 4,4%-ára nem mondhatjuk azt, hogy bár a célon kívül van, de hogy borzasztó, tehát ezek a jobb típusú adatok, és akkor vannak azok az adatok, amik meg sajnos nagyon rosszak, maga a GDP növekedés, az ipar, különösen a beruházások, és hát ugye ezekből adódóan, vagy ezektől nem függetlenül a költségvetésnek az egyenlege. Tehát ez egy ilyen nagyon kettős helyzet, nagyon kéne már valami, ami berúgja a magyar gazdaság vállalati részének a számai, tehát az, hogy ugye azok a nagyipari kapacitások legyenek, azok akkumulátorgyárak vagy járműiparnak más szegmensei, azok egy kicsit felfussanak, részben új kapacitásokról van szó, részben nem jól kihasznált régi kapacitásokról. Hogyha ebben jobb számokat tudnánk produkálni, és akkor itt lehet bízni abban, hogy a német gazdaság talán egy kicsit jobban fog költekezni. Tehát itt van az, ami a legnagyobb elmaradás a tervektől. Természetesen a kormányzati kommunikációban sokat hallunk arról is, hogy a lakosság fogyasztása sem elégséges. Ezt én nem látom annyira problémának. Tehát ez a 3-4%-os éves növekedés, amivel a magyar lakosság többet fogyaszt, az valójában szerintem egészséges. Csak az, hogy a vállalati szektorunk is megtalálja a helyét az európai vagy a globális munkamegosztásba, hát ott sokkal inkább látok problémákat. Ez nagyon régóta nem sikerült, tehát az elmúlt 2-3 év itt rendre csalódást hoz a különböző adatokban.
De ez azt jelenti, hogy Nagymárton ide vagy oda egy eszköztelenség van itthon? Tehát, hogy várjuk azt, hogy azok, akik megveszik az itt gyártott autókat, meg akkumulátorokat, azok elkezdjék megvenni?
Ha van valami, ami nem jellemző, mondjuk ha Nagymárton nevét említetted, az az eszköztelenség, tehát ő ugye az a nagyon aktivista miniszter, aki folyamatosan hát véleményt alkot, szabályoz egyes szektorokban, is nagyon aktívan beavatkozik.
Igen, tehát sokan nem szeretik szerintem, ha megjelenik az ajtójuknál.
Igen, tehát az biztos, hogy hát tehát Nagy Márton miniszter úr, ő nem az a várakozós típus, tehát ő tényleg a legkülönbözőbb szektorokat, legyen az kereskedelem, ugye most az árstop intézkedések ismertek, biztosítók, bankszektor, távközlés, gyógyszeripar, önkéntes ármérséklést kér, valamilyen szabályozással befolyásoljanak az adott szektornak az életét. Ugye itt az a nehéz, hogy ahhoz, hogy a gazdaság szereplőiből kimenjen az a félelem, hogy állandóan beavatkozások születnek, ahhoz valószínűleg elég hosszú nyugodt időszaknak kellene eltelnie, de hát közben ugye a kormány állandóan úgy érzi, hogy tenni kell valamit azért, hogy a gazdaság nőjön, legkülönbözőbb pénzosztások, ugye van ez a Baros program, energetikai program, Jedlikányos program, tehát van mindenféle kísérlet, nem lehet azt mondani, hogy azt semmiképp nem lehet mondani, hogy a kormány várakozó állásponton lenne, mert annak a megvitatása meg valószínűleg programonként eltérő, hogy az adott intézkedés az segíti azt, hogy a gazdaságban valami beinduljon, nyilván bizonyos szempontból minden lépés összetett. Tehát ha kevesebbet kell fizetni mondjuk egy piperecikkért vagy egy gyógyszerért, akkor lehet abban bízni, hogy a háztartásoknak több pénzük marad más szolgáltatásra, ez berobbantja a gazdaságot. Ugyanakkor attól is lehet tartani, hogyha a kiskereskedő vagy a tehát ezek a különböző láncok meg azt látják, hogy állandóan különböző intézkedéseket kapnak, akkor ahol tudnak, ott viszont emelnek és próbálnak védekezni, hogy kiegyensúlyozzák a számukra negatív intézkedéseket. Tehát még az infláció ellen hozott intézkedések is sokszor kontraproduktívak, és más szegmensekben meg áremelkedéshez vezetnek. Tehát nagyon nehéz, nagyon sok hatás van minden ilyen gazdasági beavatkozásnál. Én alapvetően tehát nagyon rosszul indult az év. Tehát az biztos, hogy ez az év, ti is említettétek, hogy már módosítani kellett, ugye nem pusztán a hiány célon, de ugye a növekedési előrejelzésen is. Tehát ilyen szempontból rosszabb lesz, mint amit reméltünk, de azért abban talán lehet bízni, hogy a második fél évben már valóban lesznek jó hatások is. Azt kell, hogy mondjam, hogy persze ott van ez a nagy veszély, ugye a Donald Trump nevével fémjelzett vám és kereskedelem politika, ami egy kicsi nyitott, exportorientált gazdaságnak nagy veszély, de még ennek is vannak pozitív hatásai. Tehát annyira lefagyasztotta a világgazdaságot a Trump össze-vissza intézkedés sorozata, hogy például az olajár az most alacsonyabb, és mi olajimportőrök vagyunk. Vagy ha Amerika helyett még többet kereskedünk Kínával, lehet, hogy a kínai áru olcsóbb, mint a egyéb nemzetközi, lehet, hogy ennek az infláció mérséklésében lesz szerepe. Tehát itt ezekkel a egyfelől, másfelől mondatokkal csak arra szeretnék rávilágítani, hogy nagyon nehéz modellezni, hogy merre is tartunk, de én azért a második fél évben abba bízom, hogy a magyar gazdaság részben egyes ipari kapacitások jobb kihasználása miatt valamelyest azért már fölfelé fog indulni.
Igen, ez nagyon jó hangzik, mert azért valóban megmondta Orbán Viktor, hogy mekkora meglepetések fognak érni minket majd az első negyedében, hát nem erre gondolt, mert tényleg nagy meglepetések értek. És hát arról van szó, amiről te is beszélsz, hogy persze nagyon szeretnék a gazdasági növekedést, csak azt is szeretnék, hogyha közben nem kéne ezért különösebb politikai áldozatokat hozni, mert mondjuk egyszerűbb lenne tényleg az uniós forrásokat megszerezni, mint mondjuk árésstoppot, vagy hát nem lenne egyszerűbb, de valóban hatásosabb lenne, és akkor erre jön ennek még rá az osztogatások, tehát értem, hogy van egy természetes folyamat, és valamilyen szinten ki fogunk lábalni, de hát azért most egy nagyon durva osztogatásokra számíthatunk, ez egészen nyilvánvaló, hogy ez nem tud majd visszavetni minket, hogy itt van egy teljesen bizonytalan gazdasági szerkezet, nagyon labilis, mindenféle ilyen gumijogszabályokkal megterhelve, amik vagy lesznek, vagy nem, és akkor még most osztogatunk is majd mindjárt, meg már elkezdtük.
Hát ugye nem kell sokat visszamenni az időbe, elég a legutóbbi választásokig, amikor egy nagy adó visszatérítéssel látványosan túlvállalta magát a kormány ahhoz képest, amihez valódi játéktere volt. Ugye most azért nehéz ez az egész dolog, mert az, hogy nagyon rossz, amikor a gazdasági logikát fölülírja ez a szavazatgyűjtő vagy választási logika, csak hát az ember nem akar strucz politikát se folytatni, tehát tudja, hogy ez jön. És akkor innen jönnek igen azok a kérdések, hogy mi lesz ennek a mértéke, és mi az, amit a gazdaság teljesítő képessége lehetővé tesz. Sajnos most ilyen szempontból elég rossz időszak van, tehát azáltal, hogy a gazdaság eleve nem teljesít jól, most egy kicsit még jobban fáj minden olyan intézkedés, aminek nincs meg a gazdasági alapja, amihez másik oldalon hitelt kell fölvenni, ráadásul egyre inkább devizahitelt, ami nem feltétlenül irracionális, tehát itt megint ez egy olyan döntés, ahol jó esetben az államadósságkezelő központnál modelleznek és számolnak, és kiszámolják, hogy melyiket éri meg jobban, tehát nem eleve tragédia az, hogyha ugye itt az volt a szabály, hogy 30%-nál ne legyen nagyobb a deviza adósság aránya a magyar államadósságba, ebből most egy kicsit ki fogunk lépni, ez még lehet vállalható, tehát nem akarom ezt se feltétlenül dramatizálni, de hogyha valóban egy választási célú osztogatás miatt kell megnövelni a magyar államnak a hitelfelvételeit, az semmiképpen sem jó. Az megint egy ellen érvet mondok, az persze jó, hogy ugye 1-2-3 éve hihetetlen drága volt az államadósság finanszírozása, tehát ugye volt olyan időszak, amikor, most ugye különböző pénzekről beszélünk, de mondjuk volt olyan, amikor a infláció követő lakossági állampapírokra 18-19%-ot kellett fizetnie az államnak. Ez tartósan tényleg kigazdálkodhatatlan lett volna. Lement az infláció, lement ez a típusú kamat, és még sokféle kamat, de azért annyira még most sem alacsony. Tehát Magyarországnak a makrogazdasági problémáinak sajnos folyamatosan megfizetjük az árát, tehát drágában lehet finanszírozni a magyar adósságot, és hogyha nem a jövő, nem tudom, kapacitásfejlesztése, jövő gazdasági növekedése a hitelfelvétel célja, hanem egy választási osztogatás, az teljesen egyetértek, az természetesen rossz.
Beszélgetünk a forágyi és a hadipar összefüggéseiről, mert hogy írtál egy cikket, már korábban pedzegetted, és most pedig már hát tényként lehet arról beszélni, hogy a forágyi veheti meg a 9 magyar állami hadipari részesedés többségét. Ellenzéki oldalról lehet már is hazaárulást kiáltani. Az érdekesség az, bizonyos fontos intézmények azért állami tulajdonban maradnak, ingatlanok, gyárak, stb. Viszont az egész ezben egyébként csak 25%-a lenne a magyar államnak, és a forágyinak pedig 75%-a, és hát talán a nulladik kérdés az valami olyasmi, hogy a forágyi az mennyiben értelmezhető szerinted a valóságban egy magáncégként, tudva azt, hogy azért, ha az állam nem találja ki, hogy a forágyi legyen egy nagyon gazdag és minden létező területen most már jelenlévő vállalkozás, akkor nem lenne valószínűleg.
Hát a forágyi mindenképpen egy magáncég, egy tőzsdén jegyzett magáncég, magántulajdonosokkal, részben hazai, részben külföldi magántulajdonosokkal, de a kérdésed második felével meg természetesen egyetértek, tehát ennek a társaságnak a története rendkívül sok lépcső összefonódott a kormányzattal, ugye részben nagyon sok infokommunikációs tendergyőzelemmel, részben egy távközlési portfólió közös kiépítésével, és hát ennek egy harmadikán, most nyilván sokkal több felé is tagolható, de egy harmadik lépcső lehet ez a, hát ez az űr és védelmi üzletág, vagy angolul Space and Defense, amelynek hát ez a bizonyos nagy belengetett tranzakciója, ami meglátjuk, hogy mennyire fog sikerülni, mert azért a 9 társaság közül jó néhányban külföldi társtulajdonos van, azoknak is jóvá kell hagyni, hogyha változik a tulajdonos ezt az új konstellációt, de hát ugye a kérdés az volt, hogy mennyire magánvállalat. Magánvállalat egy olyan magánvállalat, amelynek a növekedése nagyon összefort a magyar kormányzattal.
Egyébként, ha azt veszük, hogy magánvállalat, akkor jelentsük ki, akkor ez mennyire szokványos történet, hogy átveszi a hadipart, tehát akár a külföldi példákat nézünk.
Tegnap több beszélgetés is volt ugye erről a tranzakcióról, és nagyon sok külföldi példát láttunk. Nem akarok úgy csinálni, mint a nagyon részleteibe ismerném ezeket, tehát amit ugye kivetítettek nekünk, hogy nagyon sok olyan európai ország van, ahol van egy ilyen vezető magánvállalat, amelyik nagyon hát menő, nagyon sok felé tud eladni, hát mondjuk a Airbus repülőgépgyártó, az valószínűleg sokaknak ismert, Olaszországban van egy Leonardo nevű cég, de van sok francia, spanyol részben repülőgépgyártás, de akár fegyvergyártás, ugye a csehek nagyon erősek ebbe, tehát olyan példa mindenképpen van, hogy egy magánvállalat nagyon meghatározó egy adott ország hadi termelésében, de azáltal, hogy magánvállalat, sokszor tőzsdén jegyzett magánvállalat, nemzetközi vevői is vannak. Amiket én láttam példát, az talán annyiban volt különböző, hogy azért általában, ahol állami részesedés is volt, talán egy kivétellel, ott az államnak 25%-nál nagyobb részesedése volt. Ugye ez a 25%, és ebben a tervezett dílben 25% mínusz egy szavazata lenne csak az államnak, ez azért sorsdöntő, mert ezt a 25%-ot szoktuk stratégiai kisebbségnek nevezni. Tehát ha 25%-a van az államnak, azért az bizonyos vétókra, bizonyos, hát nem tudom, döntések megakadályozására alkalmas. Ha annyi sincs, akkor az egy eléggé, hát ilyen pénzügyi befektetői szerep, tehát az osztalékból a tulajdon arányába kaphat az állam, de nagyon nincs beleszólása annak a működtetésébe, amit a magánpartner csinál. És akkor itt jön egy másik érv, amit viszont nagyon sokat hallottunk ezeken a beszélgetéseken, hogy az állam nem veszti el a jogait, nem veszti el az ellátásbiztonsági szerepét. Ennek részben az a magyarázata, hogy az infrastruktúra az az államnál marad, tehát a ingatlanok, bizonyos esetekben a gyárak berendezései is, illetve hogy olyan jogszabályi világ van, ezt én nem annyira ismerem, de hogy a védelmi iparban, hogy amikor tényleg szükség van erre, és hát és nem hangzik jól, de ki kell mondani, tehát mondjuk egy háborús konfliktus idején, akkor az államnak rendkívül erős jogosítványai vannak, hogy ezeket a kapacitásokat a saját céljaira használja. Tehát ez mindenképpen egy olyan magánosítási terv, ami meglepő lehet, ami sok kérdést vet föl, nagyon fontos lesz az értékelés. Tehát ugye az, hogy ezt a 9 állami részesedést az állam sok adófizetői pénzből hozta létre, hízlalta föl, tehát az, hogyha ezt magánosítja, akkor nagyon lényeges lesz, és ezt majd nyilván elemző szakemberek értékelik is, hogy ahogyan a magánszereplő be tud szállni, az egy megfelelő értékelés lesz, vagy alulárazott. Mert hogyha alulárazott, akkor ez egy olyan csatorna lesz, ahol a magánvállalatot segítette az állam. Ha megfelelően árazott, akkor jobban ülnek azok a érvek, hogy na hát ez a magánszereplő, ez majd sikeresebb lehet az exportpiacokon, tudja, nem tudom, fejleszteni ezeket a kapacitásokat, mert hogy az állam az a kezdő lépéseknél ott volt, meg a Magyar Honvédség, mint nagy vevő, természetesen ezeknek a gyáraknak volt ugyan egy magyar katonai ellátásbiztonsági szerepe is, de van egy üzleti is, és hogy ebben már jobb a magánszereplő, hogy a nemzetközi piacokon sikeresebben tud értékesíteni. Ez ugye a pozitív olvasat, és hát ugye majd a jövő, a konkrét részletek, ezeket fogják majd helyre tenni.
Ugye egyébként a Forage esetében nem először fordul elő, hogy az állam így úgy dönt, hogy legyen a többség az övék, ez a telekommunikációs szektorban is így nézett ki, hogy most ennek nyilván van egy olyan olvasata, hogy persze haveroknak odaadják, de van egy másik ilyen az államtól érkező olvasat, ami eljut hozzá, hogy miért jó az, hogy mondjuk nem 50-50 vagy 51-49, hanem hogy jóval több százalék megy a magánszereplő oldalára?
De az az érdekes helyzet van egy ilyen cikk készítésénél, hogy inkább az állam érvei jutnak el hozzám, hiszen kivel próbálok én beszélni, amikor mondjuk erről a konkrét dealről írok, hát nyilván az állam, a minisztérium, nemzetgazdasági minisztérium képviselőivel, ennek az állami holdingnak, az N7 holdingnak a vezetőivel, a vevő, ugye a Forage is pozitívan beszél nyilván a dealről, és azok, akik mondjuk kritikusan beszélnének, azok hát egyrészt nem ismerik annyira a részleteket, és valószínűleg csak azok után, mondjuk egy brókercég elemzője, csak azok után kezd el ezzel foglalkozni, ha már megismerte a számokat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy miközben minden ilyen tranzakciónál azért az emberben van egy olyan gyanú, hogy na hát ezzel ki jár jól, mennyire lesz korrekt az árazás, mennyire indokolt, mennyire nemzetgazdasági érdek ennek a végrehajtása, mennyire kötődik a választások előtti gyors átalakításokhoz. Emellett érveket inkább a deal mellett hallottam, amikor én mondjuk az elmúlt 2 hónapban sokat foglalkoztam ezzel az egész történettel. Hát ugye most nagyon elnagyolt lesz, és ennél nyilván sokkal részletesebben lenne érdemes belemenni az állam óriási vásárlásaiba, ugye talán a legismertebbek ebből a utóbbi években a reptér, tehát a Budapest Airport meg a Vodafone nagy távközlési vállalat voltak. Én mind a kettőnél azt mondom, hogy biztos, hogy volt benne olyan stratégiai, olyan nemzetgazdaságinak gondolt, vagy sajnos már egyre rosszabbul cseng a szó, szuverenitási elem, hogy na hát egy repterünk van, a világ kapuja legyen magyar kontroll alatt, az nem lehet, hogy a magyar emberek, nem tudom, állandóan mobiltelefonálnak, és akkor ugye ha belegondolunk, hogy a Telekom, a Jettel, meg a Vodafone egyike se volt magyar, most hát az egyikre azt mondhatjuk, hogy magyar tulajdonban volt, tehát ilyen érvek indokolták, de amúgy, ha ilyen érvek nem indokolták volna, én mind a két tranzakciót túlárazottnak, tehát drágának gondolnám, tehát azt gondolom, hogy a hagyományos vállalatértékelési szempontok alapján ezek nem voltak olcsó vételek. Természetesen, hogyha most a Nemzetgazdasági Minisztériumot vagy Orbán Viktort hallgatnánk, akkor ők elmagyaráznák, hogy ezek szuper jó vételek voltak a magyar embereknek. Hozzá kell tennem, és azért ezen sokat pikírtkedtem, itt azért néha egészen elképesztő érveket használtak, tehát mondjuk a Orbán Viktor egyszer kiposztolta, hogy gratulál mindenkinek, 100 000 forinttal nagyobb lett a vagyona, mert a miénk a Budapest Airport. Ugye ez egy olyan vélemény volt, ahol hát csak a portékát tette bele a mérleg serpenyőjébe, az, hogy ez pénzbe került, tehát hogy 100 000 forintot ki is adtak fejenként az adófizetők, most a szám lehet, hogy nem pontos, azt kifelejtette ebből, tehát így természetesen nem lehet korrekten tálalni ezeket a tranzakciókat. Hát ez is egy olyan kérdés, amit hosszabb távon az idő esetleg eldönti, hogy jó döntés volt, hogy mondjuk a Budapest Airport javarészt magyar kézbe került, vagy jó döntés volt, hogy a Vodafone javarészt magyar kézbe került, de szerintem maguk a tranzakciók azok drágák voltak.
Írod, hogy a nemzetközi partnereknek még hozzá kell járulni ez a változáshoz. Milyen érdekük van nekik abban, hogy ez megvalósuljon?
Ugye itt arról van szó, hogy ennek a 9 vállalatnak, amit most kijelöltek erre a tranzakcióra, ennek egy része tisztán állami tulajdon, ott hát nyilván az állam dönthet, de van egy pár úgynevezett joint venture, ahol valamilyen akár cseh, akár német, akár francia-német céggel partnerségben fejlesztett Magyarország hadi potenciált, ismert például az Airbus, de van egy Nobel Defense nevű cég, van cseh karabélygyártó, tehát ezek ilyen különböző nemzetközi partnerek. És ugye itt a pozitív érdek az természetesen az, hogyha ezeknek a gyártókapacitásoknak sikeresebb lesz a nemzetközi értékesítése, annak mindenki örül. A negatív, vagy a verseny aggály, az meg ott merülhet föl, hogyha mondjuk egy Airbus, vagy ez az említett Nobel Defense, ez versenytársa más piacokon, mondjuk annak a Rheinmetallnak, amelyik a Forage-nak az egyik tulajdonosa, akkor lehet, hogy ő nem akar egy csoportba kerülni. Ez megint egy összetett kérdés, mert ugye a Forage erre azt mondja, hogy a Rheinmetall egy passzív befektető, nincsen igazgatósági tagja, nem ők irányítják azt a konkrét céget, ezt úgy hívják, hogy Forage űr és védelmi ZRT, amelyik beszállna ebbe a katonai portfólióba, tehát ők tompítják ennek az érvnek a validitását, vagy a fontosságát, de én korábban találkoztam ezzel az érvel, tehát nem magam agyaltam ki, hogy ezt nem biztos, hogy örömmel látnák, tehát ezt majd meglátjuk, hogy ezek a hozzájárulások megérkeznek-e, vagy lesz-e olyan cég, amelyik azt mondja, hogy ő nem szeretne ebben ezt angolul ugye úgy mondják, hogy change of control, tehát ebben a kontrollváltozásban partner lenni, és hasonló ilyen jóváhagyást még a hitelező bankoktól kell kérni, tehát lehet, hogy egy hitelező bank is azt mondja, hogy amikor ő hitelt adott, akkor ennek a tulajdonosnak adta, egy új tulajdonost nem szívesen látna, lehet, hogy ez nem egy akkora kockázat, ezeket nehezen tudom megítélni, de az biztos, hogy ahhoz, hogy megvalósuljon ez a belengetett nagyon komoly tranzakció, ahhoz még sok engedélynek meg kell születnie.
Negyed óránk van még, de egy picit a Forage-ról beszélgessünk még, ugye Jászai Gellért a 8. helyen van a 100 leggazdagabb magyar listán, ő a Forage-nak a első embere, és amikor a Szakonyi Pétert erről kérdezték, akkor elmondta, hogy hát ez egy tőzsdéjegyzett cég, tehát hogy nagyon könnyű megmondani, hogy mennyit ér, viszont nem szabad elfelejteni, hogy óriási hitelállomány van a Forage mögött, és a kérdés az, és ez nem csak a Forage-ra, hanem nagyon sok más egyébként kormányközeli és különböző állami tendereken sikeres és közben nagyon sok munkahelyet teremtő adó és fontos ágazatokban fontos szereplőként működő vállalkozás esetében, ez mindig egy nagy kérdés, hogyha az állami háttér esetleg eltűnik, ki tudja, mi történik jövőre, akkor mi lesz ezekkel a cégekkel, és mondjuk nem lesz-e akkor csúnyán fogalmazva para, hogy éppen a hatalmas adósságon ülő Forage-nál van a hadiparnak a 75%-a, mondjuk.
A kérdés két részével, mind a kettővel, hát viszonylag összetett véleményem van, vagy nem tudom, tehát többféle szempont van. Kezdjük az elsővel, hogy egyáltalán ki mennyire gazdag. Megmondom őszintén, én nagyon nem hiszek a listákban. Természetesen akik csinálják, azok sokkal jobban értenek ehhez, sokszor kooperálnak az adott talannyal, és azok segíthetnek abban, hogy ezt értékeljék. Ugye mi az én problémám, hogy ugye például a Forage tulajdonosi struktúrájában ilyen magántőke alapok vannak, erről nincs transzparens információ, tehát azt gondoljuk, hogy Jászai Gellérthez köthető egy nagyon nagy tulajdon rész, de azért biztosan nem tudjuk. Lehet, hogy látjuk, hogy a Forage-nak mennyi hitele van, de mondjuk azt nem látjuk nyilvános adatokból, mondjuk a Gellért mennyi magánhitelt vett föl életében ahhoz, hogy részvényessé váljon. Tehát az első ilyen nagy probléma az, ha vállalati értékből becsülünk, hogy nem látjuk azt, hogy annak a magánembernek a bankszámláján, vagy éppen a hitel oldalon milyen kitettsége van. És ugyanez még egy ilyen érdekesség, aztán nem akarok leragadni a kérdés első felénél, hogy mondjuk valakinek van egy 100 milliárdos cége, berakjuk a lista elejére, és utána eladja. És akkor ugye nyilván nem kerül le a listáról, mert azt gondoljuk, hogy valamit csinált azzal a pénzzel, meg az nála van, de onnantól már nincs róla információ, mert lehet, hogy ő nem fog újabb vállalkozásba kezdeni, hogy utána azt a magán bankáránál ő gyarapítja, amit már nem látunk, vagy elherdálja. Szóval azért nagyon-nagyon kevés olyan információ van a publikus céges érdekeltségek mellett is, amiről biztosan tudjuk, hogy az adott embernek a hitel és egyéb megtakarítás ága révén mi jön ki. Na de nem ez volt a kérdésnek a lényegi része, hanem az, hogy mi történne ezeknek az úgynevezett NER közeli vagy kormányközeli nagy konglomerátumoknak a működésével akkor, hogyha ha lenne egy váltás. Ugye erről azért nem tudunk, mert legalábbis két nagy irány van. Tehát ha egyszer lenne Magyarországon egy új politikai rezsim, akkor ha nagyon leegyszerűsítem az ő mentalitását, két utat választhat. Az egyik az az, hogy borzalmas igazságtalanságok érték itt a magyar gazdaságot, kiválasztott szereplők nagyon jól mentek, mindent vissza, a célzott jogszabályokkal, kevesebb állami megbízással szerezzük meg, lehetetlenítsük el. Nyilván egy ilyen helyzetben nagyon leértékelődnek ezek a cégek. A másik az, hogy hát térjünk vissza egy sokkal igazságosabb, egy jogállami helyzetbe, amikor persze lúzernek mondhatjuk az új kormányt, hogy az egyik az kiépítette a maga bázisát, és a másik meg utána nem veszi vissza, hanem azt gondolja, hogy hosszabb távon az országnak az a jó, hogyha a tendereken nem a politikai bizalmasok, hanem a valóban legjobb cégek nyernek. Meg hát természetesen van olyan, hogy sokat látunk ilyet, hogy egyik cégből valaki, nem tudom, elveszti a bizalmat, vagy valami családjogi helyzet történik, kettő ilyet hadd hozzak be, hogyha mit én, Andy Vajna meghalt, akkor utána mondjuk a szerencsejáték érdekeltségek nem az örökösnél maradtak, hanem előbb-utóbb más ilyen ismert.
Kiderült, hogy semmilyen nem volt tulajdonképpen Andy Vajnának.
Nem igaz egyébként, nem, tehát ez egy nagyon érdekes, most nem akarok ebbe az irányba elmenni, egy nagyon összetett jogi folyamat volt, de hát lényeg az, hogy valóban ezek az érzékeny elemek, mint a TV2 vagy a kaszinók, ezek aztán átkerültek más politikai bizalommal rendelkező üzletemberekhez, de hasonló módon mondjuk Mészáros Lőrinc vagyona se feleződött meg akkor, amikor elvált, és ezek a híres érzékeny MBH, meg nem tudom mik, ezek nem hát osztódtak a családjogi helyzet miatt. Mindenesetre tehát azt akarom mondani, hogy olyan is van, hogy egy felépített kapacitás, egy politikai bizalommal megsegített cég mögötti haszonhúzók változnak, tehát valaki addig nagyon erős volt, aztán már nem annyira erős, de mondjuk egy új hatalom is működteti azt a céget, azt a céghálót, ami kialakult. Nagyon nehéz ezt előre kiszámolni, de mondjuk egy kormányváltásnál azért lenne tippem arra, hogy néhány tőzsdei cégnek az árfolyama hirtelen nagyon zuhanna, mert ezt a bizonytalanságot a tőzsde is beárazná.
3 percünk maradt, mint ezt most nemrégiben megtudtuk, úgyhogy gyorsan beszéljük még meg, hogy lesz-e a 4IG-nak uniós forrása, erről is írsz, hát ugye ez egy összetett kérdés, nyilván tudjuk miért.
Az Európai Unió felismerte a védelmi iparnak a fontosságát, és annak is a fontosságát, hogy ez európai legyen. Tehát egyrészt valamennyire elfogadta az EU, hát részben nyilván az orosz agresszió miatt, hogy növelje GDP arányosan a védelmi kiadásait. Korábban a 2% elérése is nagyon sok országnak hát kihívás volt, vagy nem teljesítette, Magyarország éppen igen, és most már 3,5%-ról beszélünk, sőt az Unió azzal is segíteni a védelmi ipar fejlesztését, hogy bizonyos mentességet ad a költségvetési hiánycélok alól, ha az védelmi security kiadásból származik. Tehát ugye ennek a iparágnak nagy felfutása van, ezt az Európai Unió támogatja, van egy SAFE nevű programja, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, csak hát itt jön be megint az, hogy bár biztosan lesznek magáncégeket megcélzó védelmi ipari Európai Uniós pályázatok, hogy hát hogy fog ezzel Magyarország szerepelni, mennyire tudunk ezeken részt venni, lesz-e olyan szankciós politikai tiltás, ami bennünket jobban kizár, vagy lesz-e olyan soft, tehát az, hogy valójában nem vagyunk kizárva, csak nem nyerünk. Tehát azért ezek sajnos azt hiszem, hogy Magyarország és az uniós pénzek relációjában mindig kockázatot jelentenek, de az elvi lehetőség az amúgy nagyon nagy.
El kell búcsúznunk. Én azt akartam tőled búcsúzóval kérdezni, hogy ez a sok cég, amiről itt beszélünk, a Mészárostól a Forágyig, most pont elfogadnak egy törvényt valószínűleg, hogy végtelen pénzt lehet majd választási kampányra költeni, de nem mintha eddig nem. Most így fél percben kíváncsi vagyok, hogy szerinted ezek a gazdasági szereplők most erősen érdekeltek lesznek abban, és majd jó sokat költenek azért, hogy úgy alakuljon a jövő évi választása, hogy nekik az jónak tűnik?
Így közvetlenül nem hiszem, az szerintem nem nagyon fogadnák el a részvényesek. Ugye olyan elemeket szoktunk látni, most mondok egy példát, ugye a szerencsejátéknál, ami állami cég, most több pénz marad. Most az, hogy a szerencsejáték, aki amúgy is szokott különböző, nem tudom, programokat, fellépőket támogatni, mondjuk mennyire segít meg olyan művészeket, akik járják ezeket a kampányrendezvényeket, és ott énekelnek, vagy nem tudom, a Fidesz mellett tettek hitet. Tehát ilyen elemek biztos lesznek, meg valóban én is azt gondolom, hogy hát hogy is mondjam, lesz pénzparipa fegyver a szavazók befolyásolására, de azt azért nem gondolom, vagy hát bízom benne, hogy nem ilyen, hogy mondjuk egy tőzsdei cég az a pénzéből politikai rendezvényeket támogat.
Brückner Gergő, a Telex újságíróját, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen, meg.
És támogassa mindenki a Klubrádiót, meg a Telexet, meg a független média működését. Aki teheti, véget ért a műsor, Balogh Kármen, Kemény Dániel, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeszi János, legyen szép napjuk.
Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.